Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntjük a megjelenteket, kicsit nyáriasodó gyülekezetet, vendégeinket is, és azokat is, akik mindig ide jártak. Isten hozott mindnyájunkat ezen a szép nyári napon. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igét, hogyan szól hozzánk Lukács evangéliumának 10. részéből, a 21-től a 21. versig. Abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menny és föld ura, azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az atya. És hogy ki az atya, csak a fiú és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Isten tegye áldotta az igének a hallgatását, a szívünk befogadását és a megtartását. Most imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, a meghívásodat, és szeretnénk átélni azt a csodát, amiről Jézus is beszél, hogy veled találkozunk, hogy téged hallunk, a te igéidet, a te hangodat, az emberi szavakon keresztül. Szeretnénk átélni azt, hogy megérintesz, hogy meggyógyítasz. Szeretnénk átélni a bűneinknek az elengedését, a bocsánatát. Azért jöttünk most oda, ide hozzád. Szeretnénk azt a sok-sok nehézséget, bajt, gondot letenni, ami hétközben vagy évközben terhel minket. Szeretnénk megfürdeni a te dicsőségedben, jó indulatodban, szeretetedben, kegyelmedben. Úgy hoztuk ide a szívünket, Urunk, olyan sokféle szívvel jöttünk. Kérünk, hogy mindent te gyógyíts bennünk, a te személyeddel, a te világosságoddal, a te elfogadásoddal. Köszönjük az Úr Jézus Krisztusnak az áldozatát, köszönjük az ő kereszthalálát, értünk, és köszönjük a feltámadását, amely nélkül nem lenne reménységünk. És így könyörgünk különösen azokért, akik mostanában a szeretteiket veszítették el. Kérünk, Urunk, hogy beszélj a szívükre, adj nekik a te lelkedből könnyebbséget, vigasztalást, áldást. Kérünk, Urunk, hogy áld meg Gábort, aki az igét hirdeti közöttünk, és áld meg minket, ige hallgatókat is. Hadd hallgassunk mindent, és fogadjunk be a te dicsőségedre. Jézus Krisztusért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
Kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istenek igéjét. Ennek az igének az alapján szeretnék az Isten kegyelméről szólni. János apostol első leveléből olvasom az első fejezet 5. versétől a 10. versig terjedő szakaszt. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Isten szent lelke tegye áldotta az ige hirdetését, meghallgatását, befogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves gyülekezet, egy személyes vallomással kezdeném az ige hirdetést, bár az ige hirdetés az nem személyes vallomás, nem az a műfaj. Az utóbbi időben sokat kínlódtam, és erre a vasárnapra is eléggé kínok között készültem, mert az nyugtalanított engem, hogy mi lehet az az üzenet, amit el kellene mondanom, vagy mit bízott rám az Úristen. Dömösön könnyebb a dolgom, mert ott kisebb a közösség, a misszióban, akiknek beszélnem kell, ismerem a problémáikat, az életüket, de itt Káposztásmegyere most már 11 éve, hogy elmentem innen abból az intenzív étlétemből, és most már alig-alig tudom, hogy ki miben van benne, mi a bánatotok, örömetek, mi lehet az üzenet. Időnként elkap engem ez a kín. Nem helyes dolog ezzel kínlod, mert üzenet van, és olyan bátorító volt, amikor János első levelében rábukkantam arra, hogy az apostol milyen bátran így egészen a közepébe vág, neki volt üzenete. És amikor olvastam, hirtelen én is megnyugodtam, hát van üzenet, és attól függetlenül, hogy mennyire ismerlek benneteket, közelebbről nagyon sokakat ismerek évtizedek óta, de az, hogy éppen pont most mi van veletek, vagy mi van velem, ezen felül emelkedve is kell, hogy legyen üzenet. Hát János apostolnál megvan az üzenet, ugye azzal kezdtük itt a felolvasást. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság és nincs benne sötétség. Az üzenet az tulajdonképpen egy jó hír, egy ígéret is. Utána olvastam, hogy bizonyos régi bibliai kéziratokban ott nem is ez a szó szerepel, hanem az, hogy ígéret, bíztatás. De hát ez nem is ellentmond egymásnak, mert az igazi üzenet, ami Istentől jön, az mindig ígéret és bíztatás. Az igazi üzenet, ami Istentől jön, az mindig más minőségű, abban mindig több van, az föntről jön, az tiszta, az életet ad, és ahhoz képest én, mi mindannyian valahogyan le vagyunk maradva. Mindig föntről jön az üzenet, tehát annak a tartalma, az bizony mindig több, mint én vagyok. Az mindig ígéret. Mindig mond valami olyat, ahol én még nem tartok. Hát ezért van szükség hitre. Hit nélkül nem lehet az Isten igéjét venni, fogni az adást, hiszen a hit az bizalom, tehát a hirdetés, az igének a hirdetés, az mindig ígéret és bíztatás is. És nagyon érdekes, hogy ezt az üzenetet, ezt hirdetni szokták. Hát János is nagyon határozottan így beszél róla. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek. A hirdetés az a nyilvánosságnak a műfaja. Nem titokban súgjuk, nem valami vallásos összeesküvés, nem egy vallásos elitnek a találkozója ez ebben a szép téklatemplomban, hanem van valami hír, ami az egész világra tartozik, nem ismeri mindenki, én sem ismertem sokáig, nagyon sokan nem ismerik, mindegy, hogy többség, vagy hogy, milyen százalék van, de sokan nem ismerik, de mégis van, mégis valóság, és amikor az igét hirdetjük, és hallgatjuk, és együtt vagyunk ebben a csodában, az nyilvános műfaj. Tehát van valami, amit nyilvánosságra hozunk. Nyilvánosságra kell hozni, hogy az Isten világosság, hogy az Isten kegyelme szeretet, hogy ebből a kegyelemből élek, éltem tegnap is, élek ma is, és élek holnap is. Vagy tudom ezt, vagy nem, vagy elhiszem, vagy nem hiszem, de ettől függetlenül valóság. Ez egy elkészített valóság. Mindannyiunknak elkészített valóság a boldogság. Attól függetlenül, hogy ebben a pillanatban hogy érezzük magunkat. De az Isten akaratában, szándékában az készen van. És ezt hirdetni kell, hogy ember ébredj, vigasztalódj, erősödj, készen van a te boldogságod, a te bűnbocsánatod, a te örök életed. Minden készen van, csak hittel kellene elfogadni, megadni magam az Isten szeretetének. Tehát hirdetjük az üzenetet, itt János üzenete, az, hogy az Isten világosság, és nincs benne sötétség. Hogyan kezdi János a levelet? Érdemes néhány mondattal egy kicsit előrébb is haladni. Az egész levél így kezdődik, János első levele. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapítottuk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Tehát olyan ez az üzenet, ez a hirdetett üzenet, amit nem mi találunk ki, ami készen van, kezdettől fogva készen volt, csak kellett egy pillanat, amikor az ember találkozott vele, amikor meghallottam, megláttam, megtapintottam, és attól kezdve ezt tovább kell adni. Az a mai ige hirdetésnek a címe, hogy a világosság üzenete, de zárójelbe itt a jegyzeteimbe odaírtam egy alcímet is, hogy az átadott üzenet, hiszen ez mindig így megy, évszázadok, évezredek óta valaki, valahol az igazságot, a valóságot megtapasztalja, az Isten kegyelmét, dicsőségét, és az mindig egy bátorítás, mindig ígéret, mindig vigasztalás, és akkor azt tovább adjuk, azt hirdetni kell. És nem maradt titokban, hanem nyilvánosságra kell hoznunk és hirdetni, biztatni, bátorítani egymást. Csodálatos dolog, erről beszél az Úr Jézus a felolvasott első igeszakaszban, a lekcióban, amit annyi király és próféta szeretett volna látni és hallani, az a tanítványoknak megadatott. És ezt nekünk is el kell mondanunk hittel, olyan sokan szerették volna látni és hallani, és itt a lehetőségünk, hogy hallhatjuk, hogy szeret az Isten, kegyelmes az Isten, és e fölött nem lehet napirendre térni, ez újra és újra az ember szíven találja, és soha nem szabad megszoknunk. Itt rögtön fölmerül persze a kérdés, hogy hogyan működik a memóriánk, emlékszünk-e az életünk különböző eseményeire, mikor, mit éltünk át, mi történt velünk, mennyire fedeztük föl abban az Úristen kegyelmét, szeretetét. Most is egy gyógyító együttlét zajlik Dömösön, és volt egy szomorú esemény, úgy megszomorított engem, volt ott valaki, egy illető, aki a második napon úgy döntött, hogy ő hazamegy a 2,5 hetes kurzusnak a második napján, és elmondta nekem, hogy miért. Ő eljött, figyelt, gondolkodott, és megállapította, hogy ő sokkal jobb állapotban van még, mint a többiek. Hiszen ott voltak olyan tönkrement életű emberek, ő nem olyan, az ő élete még nem ment tönkre. Voltak emberek, akiknek család élete tönkrement, elváltak, voltak, akik a gyerekeikkel nem találkoztak hosszú évek óta, de ő neki együtt van a családja. Ő nagyon jó apa, büszkén mondta ezt, el is dicsekedett a gyerekeivel, amit tulajdonképpen nem is baj. De itt az a lényeg, hogy ő az élete minden eseményét valahogy kicsit rövidlátó módon fogta fel, mert hát az ő érdeme, hogy együtt van a család. Az ő érdeme, hogy ő még nem csúszott le. Az ő érdeme az, hogy nála még működnek a dolgok. Semmi sem az ő érdeme. Minden az Isten kegyelme. Ő is lecsúszhatott volna régen. Ő is tönkre mehetett volna régen. Őt is megutálhatták volna a fiai. De nem. És ő a második napon, mert egy ilyen kóros emlékezet kiesésben szenvedett, tehát szelektíven tudta feldolgozni a saját múltját, elborzadt, hogy lám-lám, milyen emberek vannak rajtam kívül, és neki ebből elég, ő hazament, neki ennyi kellett. És próbáltam szép szóval, szeliden marasztalni, hogy maradj még. Hát az is jó, hogy észrevetted, hogy vannak nálad nehezebb sorsok, életed. De hát itt nem erről szól itt az együttlétünk. Hát most jön a lényeg, most kéne meghallanod, hogy téged is szeret az Isten. Most kéne megismerned, hogy mi a kegyelem. Tehát milyen óriási különbség van, egy dicsekvés, hogy én még jobb helyzetben vagyok, vagy pedig az ámulat, hogy szeret az Isten és kegyelmes. Nem tudtam lebeszélni a hazamenet erről, hazament. Hát a példát csak azért mondtam, hogy érdemes úgy emlékeznünk életünk dolgaira, hogy mindig rácsodálkozunk az Isten kegyelmére. Szeretnék tovább menni, akkor üzenetről beszéltünk eddig, igenis van üzenet, megbeszéltük azt, hogy az üzenet az nyilvános műfaj, az hirdetni kell, és azért hirdethetjük, mert valóság áll mögötte, ahogy János is átélte, kezdettől fogva megvolt, de azt megtapasztalták az Isten kegyelmét, az Isten látogatását, hallották, látták, és azt tovább kell adni. János egy szeletet emel ki ebből, vagy egy bizonyos szempontból fogalmazza meg, az az üzenet, hogy az Isten világosság, és nincs benne sötétség. Beszélgessünk egy kicsit a világosságról. A világosság ugye, nagyon jól ismert fogalom, sokszor olvasgatunk róla a Bibliában, János apostol különösen szereti, de sok más helyen is előfordul. Ez tulajdonképpen egy jelkép. Nem a fizikai fényre vonatkozik elsősorban, és amikor azt mondom, hogy jelkép, képes beszéd, akkor nem értékelem le az üzenetet, sokkal többet jelent emiatt, egy gazdagabb tartalmat hordoz, mintha csupán csak a fényről beszélgetnénk fizikai értelemben. Mit üzen nekünk ez a kép? Az, hogy ha Isten a világosság, akkor amit ő kijelent magából, abban nincsen homály, nem bújkál előttünk, hanem amit ki akar nekünk jelenteni, az teljesen átlátható, érthető, világos, felfogható, az az életnek az igéje, üzenete 100%-ig. Bár vannak titkok, nyilván Isten világában, mert ő titok, mint ahogy titok a Szent Háromság, titok az Úr Jézus fogantatása, feltámadása, csodái, nagyon sok titok van, de ami rám vonatkozik, hogy én a csoda hatására megálljak, a csoda az egy jel, hogy el tudjak gondolkodni azon, hogy ki az Isten, mi közöm hozzá, el tudjak gondolkodni a saját életemen, ez valahol, ez a történet nagyon egyszerű. Ezt meg lehet érteni. Olyan sokan kínlódnak, életem során számtalan emberrel beszélgettem, akiknek roppant kínjaik voltak, hogyan tudnának hinni, hitre jutni, vagy egyszerűbben, természetesebben, csak úgy hinni a hétköznapokban, és bogozgatták a titkokat, sejtelmes összefüggéseket, és olyankor mindig próbáltam őket egy másik útra téríteni, hogy ne azt keresd, hogy mit nem értesz a kijelentésben, hát mert akkor ezer évig élsz, akkor is találsz benne bőven. Ne azt keresd, hogy mi a felfoghatatlan Istenben, mert akkor még ezer életév is kevés lenne, akkor se fogom tudni felfogni, hogy ki az Isten, hanem azt keressük, amit ő nekem el akar mondani, amire nekem, nektek, mindannyiunknak szükségünk van. A szeretete, és az hogyan jelenik meg az életben, hogyan tudok ahhoz odafordulni? Hogyan tud az engem megolvasztani, odatéríteni? Mi a dolgom a másik emberrel? Kire kell figyelnem, kit kell meghallgatnom, kit kell megszólítanom, kit kell utolérnem, kit kell megvárnom, kit kell felkarolnom? Bocsánatkérések, megbocsátások. És ez a tartomány az életünknek, ez nagyon egyszerű. Átéltünk már bizonyára ilyet. Valakinek meg kell bocsátanom, mert nekem az Úr Jézus megbocsátott mindent. Hányszor elmondjuk a mi atyánkban? És milyen egyszerű. Amikor ilyen helyzetbe kerülünk, nem kell bonyolítani. Akkor neki, pont neki kell megbocsátanom, elengedni minden élet adósságát. De hát az Isten világosság, mert amit ő kijelent, amit közel hoz hozzám, a kegyelme, a rám vonatkozó személyes üzenete, az életvezetése, az nem homályos, az tiszta, világos, egyértelmű útmutatást ad, és olyan értelemben is világosság, hogy én is megértem az életemet. Másként látom a körülöttem élőket, tájékozódni tudok, felfedezem, megértem az életem értelmét, célját, irányát. Gyönyörű, fajsúlyos mondatok, hogy nincs benne sötétség. Nagyon szép a Biblia legelső mondatai, ugye a teremtés történetben olvasjuk, teremtette Isten a világosságot rögtön az elején, és elválasztotta a sötétségtől. Itt János apostol is erről beszél. Próbáljuk meg nagyon egyszerűen a saját életünkre vonatkoztatni. Az az Isten akarata, hogy világosság és sötétség egymástól legyen választva. Vannak határok. Milyen jó nekünk, amikor a határokat felismerjük az életünkben. Hoppá, ez most hazugság volt, amit mondtam vagy gondoltam. Ja, sokszor átélünk ilyeneket, átélek én, gondolom többen is. És akkor az első ösztön, hogy próbáljam magam előtt is elmagyarázni, hogy majdnem igaz volt tulajdonképpen, lehetett volna igaz is, de azért ott bent a lelkiismeretem az Isten szem előtt az jelzi, hogy hát tulajdonképpen sem volt igaz. Nem volt igaz. Jók ezek a határok. Nem lehet keverni a világosságot a sötétséggel, és én nagyon szeretném, hogyha senki nem értené félre, ahogy én mondom, nem akar ez dörgedelmes prédikációvá válni, semmi jogom nincs dörgedezni, mert rólam szól először, magam ellen beszélek, mindannyiunkra vonatkozik. De életfontosságú, hogy ami világos, az világos maradjon, ami tiszta, az tiszta, ami élet, az élet, ami szeretet, az szeretet. A mi érdekünkben szólít a figyelmeztetés hozzánk. Fontos tehát ez az elválasztás az életünkben, és itt megint hadd térjek vissza a megbocsátás és a bocsánat kérésre. Ha az én életemben kell elválasztani a sötétséget a világosságtól, akkor megint oda lyukadunk ki, hogy meg kell bánnom és bocsánatot kell kérnem. És hogyha a körülöttem élő, a másik ember életében veszem észre a sötétséget, és ott is el kell választanom, akkor pedig nincs más lehetőségem, meg kell bocsátanom. De ez így jó. A világosságról próbáltam egy kicsit beszélni, tehát szó esett az üzenetről, a világosságról, és egy kicsit lépjünk tovább, mert világosságról beszélni, az Isten világosságáról beszélni, csak úgy önmagában ez nagyon-nagyon elméleti kérdés maradna, de az a csodálatos üzenet, és itt János apostol hosszasan fejdeketi, még a levél fel nem olvasott részében is, hogy az a csodálatos jó hír, hogy ebben a világosságban részem lehet nekem is. Tehát ez az Isten velem közösséget akar vállalni. Ő világosságát elhozza az én életemben, és járhatok a világosság útján. Azért figyelni kell a megfogalmazásra, a finomságokra, mert ő teljesen világosság, nincs benne sötétség, én pedig csak járhatok a világosság útján, azért az nem ugyanaz. De óriási ajándék, és itt megint a kegyelemről kell beszélnünk. Lehet közösségünk Istennel, lehet a világosságban járunk, de ennek az alapja mindig az én bűnbánatom, és az Isten bűnbocsátó irgalma és kegyelme. Ez az alap, ez a kiindulási pont, minden nap, és ezért lehet az Isten világosságában járni. És amikor én ezt átélem, tudomásul veszem és gyakorlom, persze a mindennapi botladozásaimmal, akkor nyílik meg az ember szeme arra, hogy egyedül saját magam, egyedül járni az Isten világosságában az lehetetlen. Ahhoz mindig kell a másik ember is, oda irányít engem Isten a másik emberhez. Hiszen az a titok, ami előttem kinyílt, az a kegyelem, amit megismerhettem, az a másik embert is megilleti. Tehát bűnbánat és bűnbocsánat az alapja, nem valami vallásos teljesítmény és gőg, és mindig oda irányít a másik emberhez. Így szól a nagyon leegyszerűsített üzenet, most ebben a pillanatban nem tudom, hogy itt az itt ülők közül kit érint ez, lehet, hogy senkit, de azért hadd mondjam el, hogy nem létezik templomi, egyházi esélytelenség. Hát amikor itt elkezdődik az Isten tisztelet, és ide beülünk, sokan, sokféle háttérrel, sokféle élethelyzetből érkeztünk ide. De olyan értelemben itt nincs esélytelenség, hogy az egyik nagyon hívő, a másik csak kicsit hívő. Az egyiknek ilyen a családi állapota, a másiknak amolyan, egyiknek ilyen a múltja, a másiknak olyan. Mi emberek tudjuk egymást osztályozni, pontozni, hogy te 10 pontos vagy, te csak 7, te csak 1. De olyan jó, hogy az is az Isten kegyelmét jelzi, hogy itt ilyen értelemben esélyegyenlőség van. Abban a pillanatban, amikor hirdettetik az evangélium, és a más üzenet nem létezik. Minden vasárnap, vagy minden nap kell ezt, hogy halljuk. Abban a pillanatban egyenlők az esélyeink. Nincs lemaradásod. Lehet, hogy életedben először hallod, lehet, hogy nagyon tönkrement az életed, lehet, hogy nagyon szomorú vagy, de amikor megérted, elhiszed, tehát abban a pillanatban megtörtént a csoda. Gyógyul a lelked, és nincs hátrányod. Emlékszem, hogy annak idején én ezt nagyon nehezen tudtam megérteni. Emlékszem életem első Isten tiszteletére 20 éves koromban, amikor elindultam egyedül, fogtam az énekeskönyvemet, néztem a templom lépcsőn ki, hogy mozog, beültem leghátra egy oszlop mögé, szinte görcsösen azt kötött le végig, hogy a többiek mit csinálnak. És attól féltem, hogy rám néznek, és mindenki pontosan tudja, hogy ez az ember még életében nem ült egy református istentiszteleten. Ma ezen mosolygok. Na és? Hát az miért baj? Az öröm. De akkor nekem kín volt. De olyan jó erre visszaemlékezni, és most ezt itt hirdetni, hogy esély. Az Isten mindenkinek esélyt ad, és az mindig abban a pillanatban izgalmas, amikor szól az Isten igéje, dolgozik az Isten szent lelke, és abban a pillanatban gyönyörűen igazodhatunk hozzá. Bűnbánatról és bűnbocsánatról beszéltünk. Még egy dologról hadd szóljak, ugye, hogy amikor a világosság útján járok, akkor az előbb már említettem, nem egyedül járom ezt az utat, hanem ez egy közösségi műfaj, együtt járjuk. Mindig ott van a fele barátom is. Hiányzik vagy nem hiányzik, kellemetlen, kényelmetlen vagy nem, könnyen szerethető vagy nem, de ott van. Nem járhatok sohasem egyedül a világosság útján, mert akkor kiestem. A közösségre irányítja ez a figyelmünket. Annak idején, amikor János apostol ezt a levelet írta, tele volt az akkori egyház ilyen problémákkal, hogy bizonyos ilyen egyházi hívő alakulatok átélve valami nagy élménytől átitatódva, ők magukat különbnek tartották a többieknél. Volt valami titkos tudományuk, úgy képzelték el, ők többet tudnak az Istenről, többet értenek meg róla, ők egy magasabb kaszt, egy ilyen kaszt jellegű képződmény volt ez. Sajnos az egyház történelem újra és újra ezt produkálja, ezt a jelenséget. Amikor én kiemelkedni vélek a többiek közül, és egy kasztszerű közérzetem van, hogy egy felsőbb kasztba tartozom szellemileg, lelkileg, akkor abban a pillanatban már világosság útjáról leléptem. Hiszen aki teljes világosság, és akiben nincs sötétség, ő nem különült el az emberektől, hát ő közösséget vállalt velünk, mindenben. Milyen csodálatosan az úrvacsora vételénél ezt átéljük, amikor látjuk, tapintjuk, hogy törik a kenyér, és vesszük a poharat. Ha ő közösséget vállalt velem, velünk, akkor én nem különülhetek el a másiktól, és nem lehetek közömbös a másikkal szemben. És amikor én fentről, magaslóról gondolok valakire, vagy beszélek, akkor is eszembe kell jutni, hogy aki a teljes világosság, ő nem lekezelt minket, hanem a magasságból lejött hozzánk, meglátogatott. Nem tekintette zsákmánynak Jézus, hogy ő az Istennel egyenlő. Alászállott a poklokra, ugye, ahogy hitvallásunkban fogalmazzuk. Ez volt a harmadik témánk, üzenet, világosság, és a jó hír, hogy közösségünk lehet az Istennel, a világosság útján járhatunk, Isten számára átvilágítható lehetek. gyakorolhatom a bűnbocsánatot és a bűnbánatot. Észrevehetem a fele barátot, vele együtt járhatom az utat, és így jutottunk el végül az igehirdetés végén a közösség témájára. Nagyon-nagyon fontos a közösség, közösségi műfaj, a kereszténység, a Krisztus követés. Mindig is az volt, adja Isten nekünk azt a bölcsességet, hogy tudjuk ezt megérteni, tudjuk átélni, és így legyen. Még egy utolsó gondolatot hadd osszak meg az ige hallgatókkal. Amikor közösségről beszélünk, én úgy értem meg, hogy különböző körökben éljük meg a közösségünket. Van családi kör, az is egy közösség, rendkívül fontos. Van a gyülekezet, a közösségem. Vannak nagyobb kiemeltek, lakóhelyi közösség. És amiről talán ma keveset beszélünk, vagy félünk valamiért, legalábbis ilyen gyülekezeti berkekben, de az is egy fontos közösség, akikkel egy nyelven beszélek, akikkel egy a sors közösségem, akikkel egy országban lakom, felelősségünk van. Mindannyiunknak felelősségünk van egymásért. Egy kedves ismerősünk keserűen panaszolta, hogy rettenetes a helyzet, amiben élnek, és örömmel újságolta, hogy a gyermekek, felnőtt gyermeke, unokái elköltöznek Németországba, mondta, mert ebben az országban nem lehet már élni. Tehát tele volt keserűséggel, és tele volt örömmel, hogy elmennek a gyerekek, de jó nekik, mert ott lehet élni, itt már nem lehet. És eltelt néhány hónap, és megint jött örömmel, és azon örvendezett, hogy visszaköltöztek a gyerekek, az unokák. Tudnék, egy tanévet sem bírtak ki az unokák ott kint. Olyan körülmények közé kerültek, és örömmel menekültek vissza ide, ahol nem lehet megmaradni. Miért hozom ezt a példát? Mert talán nem véletlen, hogy hol vagyunk, kikér, vállalunk felelősséget. Közösség, közösség, anélkül nem tudunk megmaradni. Hadd olvassam fel akkor az alapigénknek néhány mondatát, hogy ezek legyenek a legutolsó szavak. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunkhoz szóban is szeretnénk hálát adni. Kérünk, hogy emlékeztess arra, hogy mi minden történt már velünk, milyen sokszor ott voltál az életünkben, amikor sejtelmünk sem volt róla. Emlékeztess rá, hogy milyen sokféleképpen körülvettél a szereteteddel, milyen sok eseményben, történésben ott volt a te kegyelmed. Könyörülj rajtunk, hogy ezt soha ne felejtsük. Köszönjük, hogy te teljes, tökéletes világosság vagy. Nálad nincs a bűnnek árnyéka, nálad nincs mellébeszélés, maszatolás. Nálad az igen, igen, és a nem, az nem. Köszönjük neked a hírt, hogy részünk lehet. Ebben az állapotban járhatunk ezen az úton. Köszönjük a jó hírt, köszönjük a meghívást, köszönjük a bíztatást, hogy amit te ígérsz, az valóság, az már most készen van. Kérünk, adj nekünk hitet, türelmet, alázatot, hogy meg tudjuk várni amiket, időket, amiket meg kell várnunk. Kérünk, hogy nevelj, taníts bennünket a szeretetre. Hadd lássuk egymásban is azt a kincset, akiért Te, Úr Jézus, az életedet adtad a kereszten, és akiért feltámadtál. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk most életünk minden dolgát, baját, örömét. Imádkozunk a gyászolókért. Kérünk, hogy légy velük a gyászukban, a szomorúságukban. Vigasztald őket. Segítsd őket, hogy ők is a múltat úgy tudják rendezni, hogy abban is a legerősebb hang a Te kegyelmed maradjon. Segítsd őket, hogy ha eljön az ideje, el tudják engedni, aki eltávozott. És segítsd őket, és segíts mindnyájunkat, hogy amíg itt vagyunk a földön, addig tudjuk egymást okosan, józanul szeretni. Köszönjük, hogy nem bujkálsz, köszönjük, hogy ma is volt ige, köszönjük, hogy kérhettük, és reménykedünk, hogy itt vagy szent lelkeddel. Urunk, áldunk téged, dicsérünk téged. Ámen. Most együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Ámen. Áldás békesség Isten bennünk viszontlátásra.